Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szerdán délután is. A ma délelőtt megtartott Marosvásárhelyi sajtótájékoztatójának két fontos témájáról. A tegnap iktatott a közigazgatási törvénynek a magyar közösség számára fontos módosításának javaslat csomag tartalmáról, valamint a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum helyzetéről, további sorsáról beszélgetünk a mai naprakész műsorban. Egy a délelőtt folyamán rögzített interjúban Bíró Zsolt, Maros megyei parlamenti képviselővel, a Magyar Polgári Párt elnökével, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a rádióhallgatókat is!
Ma reggel két fontos témakörben tartott sajtótájékoztatót itt Marosvásárhelyen, ugyebár a tegnap iktatott 215-ös közigazgatási törvény módosítására vonatkozó csomagról van szó. Kezdjük talán a mai beszélgetést ezzel a témával, mert hogy az anyanyelv használat kibővítését célozza ez a módosító javaslat. Miért fontos pillanat ez a tegnapi iktatást követően?
Hát köszönöm a lehetőséget. Én azt gondolom, hogy erről a kérdésről nem lehet eleget beszélni. Az anyanyelv használat kibővítése, és nem csak gondolok itt arra, ugye, hogy ebben a törvényben szabályoznánk például a szimbólum használat kérdését is. Nem szeretnénk, ha jövőben továbbra is olyan perekkel néznénk szembe, amikor polgármestereket, elöljárókat, vagy egyszerűen magánszemélyeket azért hurcolnak meg, azért jelentenek fel, azért büntetnek meg, mert például a székely zászlót használják. Ugye nagyon fontos az, hogy ezeket a kérdéseket törvényben szabályozzuk, és nagyon fontos az is, hogy ebben a törvénytervezetben reményeink szerint a törvényben is majd megjelennek azok a garanciális elemek, amelyek a törvény végrehajtását is lehetővé teszik. Mert ugye azért látni kell, hogy törvénykezés szintjén történtek előrelépések, ha nem is annyi, amennyit szerettünk volna, vagy nem is annyi, amennyit 28 évvel ezelőtt elképzeltünk, de vannak már törvényes garanciák sok esetben, viszont sok esetben ezeknek nem sikerül érvényt szerezni, és nem sikerül érvényt szerezni ezeknek, különösen interetnikus környezetben és szorvány vidéken. Én azt gondolom, hogy Marosvásárhelyen erről fölösleges is hosszasan beszélnünk. Látjuk azt, hogy mi történik a közigazgatásban a nyelvhasználattal, láthatjuk azt, hogy ha bemegyünk a polgármesteri hivatalban, akkor nem tudjuk akadálytalanul használni a magyar nyelvet. Látjuk azt, hogy nem tudunk írásban magyar nyelven fordulni a hivatalok felé. Láthatjuk azt, hogy még az ülések nyelvhasználatát sem tudjuk korlátlanul érvényesíteni, illetve örvendetes, hogy most már tanácsosaink megszólalnak a tanácsülésen magyarul, csak hogy ez azzal jár, hogy kicsit olyan dadogósak leszünk, mindent el kell mondani előbb románul, az államnyelvén, aztán magyarul, vagy előbb magyarul, aztán lefordítani az államnyelvére, holott a törvény világosan fogalmaz, ugye, hogy ilyen esetekben tolmács, szinkron tolmács alkalmazása, tolmácsgép használata kötelező lenne. És én azt gondolom, hogy ezeknek a már szabályozott kérdéseknek a végrehajtása is nagyon fontos. Beszélhetünk a kétnyelvű feliratokról, ugye, és maradjunk Marosvásárhelyen az utcanévtábláknál, a kétnyelvű utcanévtábláknál, vagy az intézmény nevek kiírása magyar nyelven. Ezeket most mind beépítettük a módosító javaslatunkban, mert tulajdonképpen arról van szó, hogy a 215-ös törvényt szeretnénk módosítani olyan szempontok szerint, hogy az anyanyelv használatot gördülékenyebbé tegyük. Szeretnénk, hogyha 20%-os küszöböt is leszorítanánk, 10%-ot céloztunk meg a tervezetben. Szeretnénk azt, hogyha bekerülne az, hogy azokon a településeken, ahol számottevő magyar közösség él, ugye nagyvárosokra gondolok elsősorban, például Kolozsvárra, ahol a százalékos arány nem éri el a 20%-ot, de hát mégiscsak több tízezer magyar ember él abban a városban, de számos ilyen erdélyi nagyvárost említhetnék, Nagyvárattól Nagybányáig, vagy akár Aradig, ugye, vagy Brassóig, hogy itt az adáskörzetből is említsek olyan települést, ahol számottevő magyar közösség él, ugyanakkor a százalékos arány az nem kedvez, legalábbis a törvény előírásai szerint ugye nem felelünk meg a kritériumoknak, ha szabad így fogalmaznom. Ezeket a dolgokat építettük be a módosító javaslatba, és még egyszer mondom, a másik jelentős pontja, sarokpontja ennek a tervezetnek az, hogy megpróbálunk végrehajtás terén is hát úgymond garanciákat beépíteni, törvényes garanciákat. Egyébként el kell mondani, hogy semmi olyat nem kérünk, ami ördögtől való lenne, ezt sokszor szoktuk mondani ugye az autonómia kapcsán is, de látni kell azt, hogy minden egyes pont, ami a törvénytervezetben megjelenik, azok mind olyan dolgok, amelyek természetesek Európa naposabb oldalán, ugye? Sokat beszél egyébként a román diplomácia arról, hogy nem szabad kétsebességes Európát építenünk. Hát én azt gondolom, hogy az egysebesség azt jelenti, hogy egyforma legyen a mérce is, és ha a Nyugat-Európában természetesek ezek a dolgok, akkor természetesek legyenek nálunk is, ugye, és ne gondoljanak rögtön nemzetbiztonsági kockázatra, ha valaki az anyanyelv használatát, vagy ennek kérdését felveti, vagy ne egy Isten az önrendelkezés kérdését feszegeti. Én azt gondolom, hogy egy demokráciában és egy jogállamban ezek alapvető és természetes jogaink kell legyenek. Bízom benne, hogy ha érvényt szerzünk ezeknek a módosításoknak, akkor megint tettünk egy lépést, mert hát azért nagyilag nem vagyunk, nem gondoljuk, hogy most egyik napra a másikra minden megoldódik, de kapunk újabb kapaszkodókat, újabb lépést teszünk a normalitás felé.
Minek tulajdonítható az a szemléletváltás, amely beállt ezzel a módosító javaslattal kapcsolatosan? És megmondom, hogy miért kérdezem ezt frakcióbeli kollégája, Kelemen Hunor, az LMDS szövetségi elnök egy korábbi interjúban azt fejtette ki, hogy kizárólag az anyanyelv használat bővítése kerül most napirendre, mert hogy a szimbólum használat nem kapcsolható össze, az majd egy második lépésben fog megtörténni. Egy hónap alatt ennyit változott a szemlélet, és miért gondolták úgy, hogy mégiscsak itt van az ideje annak, hogy mind a két kényes témát kimerítse ez a módosító javaslat?
Hát én azt gondolom, hogy itt van az ideje ezeknek a kérdéseknek, és ez, én azt hiszem, hogy a koalíciós partnerünknél, ugye, hogyha az RMDS-t említi, az sem kérdés. Vannak köztünk időnként nézeteltérések, mondjuk a taktikai szempontokat tekintve, de a cél az egy és közös. Én azt gondolom, hogy úgy a nyelvhasználatot, mint a szimbólum használatot is meg kell oldani. Egyébként, ha a szimbólumokról beszélünk, ugye nagyon fontos az, hogy beterjesztettük ugye azt a törvénytervezetet is, amely például március 15-ét hivatalos ünnepé tenni a magyar közösség számára, és elismert ünnepé tenni a magyar közösség számára. Szándékunkban áll egyébként közösen a frakcióval beterjeszteni egy olyan törvénytervezetet is, amelyben például Székelyföld napját is megjelölnénk, hiszen ezek mind olyan dolgok, amelyek Romániában más közösségek számára megadattak, vagy adottak, és természetesek, és látni kell azt egyébként, itt kettős mércéről és többsebességről beszéltem, hogy Romániában ugye azért a magyaron kívül van még 18 nemzeti kisebbség, ők inkább kisebbségként, mi inkább közösségként határozzuk meg magunkat, akik elismertek, akiknek a szószólói képviselőik ott ülnek a román törvényhozásban. Ez a 14 képviselő egy erős frakció, valamivel gyengébb ugyan, mint a miénk, mert most mi 21-en vagyunk, ugye magyar képviselők, de 18-an ott vannak a nemzeti kisebbségek képviselői is. Viszont látni kell azt is, hogyha kétsebességről vagy kettős mércéről beszélek, hogy Romániában vannak olyan közösségek, amelyek még mindig nincsenek elismerve. Tehát én azt gondolom, nagyon széles a spektrum, és széles a skála, de visszatérve ugye a kérdéshez, hogyha Bukovinának, Munténjának, vagy Olténjának lehetnek szimbólumai, és lehet egy olyan nap, amikor erre a régióra úgymond úgy tekintünk, vagy ráirányul a figyelem, hiszen ennek a régiónak az ünnepe a napja, törvény által garantált, akkor ez kijár a magyar közösségnek is, és így Székelyföldnek is.
Az a tény, hogy amúgy a magyar közösség parlamenti képviselete megnyert egy csatát, itt az egészségügyben való anyanyelv használatra gondolok, amelyet a tanáros testület alkotmányosnak nyilvánított, ez egy újabb lépésre ösztönözte önöket, bátorságot kaptak-e, mert hogy egy adott pillanatban úgy tűnt, főleg az irahi kongresszuson elhangzott szociáldemokrata párti elnök beszéde kapcsán, hogy Liviu Dragnea udvarol a magyar közösség képviselőinek, és ezzel megpróbálja őket úgymond leültetni, és picit megfontolásra, vagy visszalépésre kényszeríteni.
Én azt gondolom, hogy itt nem a bátorságról van szó, és azért a történelmi hűség kedvéért tegyük azt is hozzá, hogy a kormányzó párt elnöke nagyon hamar a kongresszust követően el is határolódott ettől a, hát nem a kijelentésétől, hanem megmagyarázta, hogy ő tulajdonképpen hogy is értette, mire is gondolt, igazából a helyi szinten történő együttműködés elmélyítésére gondolt, amikor a következő lépésről beszélt, ugye, mert emlékeim szerint így fogalmazott, hogy elérkezett az ideje, hogy megtegyük a következő lépést. Na most innen indultak a spekulációk, ugye, a sajtó rögtön arról beszélt, hogy ez felhívás keringőre, pontosított Liviu Dragnea, ő a helyi együttműködések elmélyítésére gondolt. Egyelőre látni kell azt, hogy a jelenlegi parlamenti viszonyok között ugye a kényelmes többsége megvan a kormányzó pártoknak, és akkor visszatérve ugye a bátorság kérdésére, ezek a törvénytervezetek, amelyek most napirenden vannak, ezek mind-mind benne voltak a közös választási programunkban, tehát tulajdonképpen nem történik más, mint hogy a választási kampányban tett ígéreteknek próbálunk érvényt szerezni, hogy milyen eséllyel ez majd a jövő zenéje. Egyébként, amikor az egészségügyben történő nyelvhasználatról beszéltünk és döntöttünk, és hál' Istennek sikerült pozitív döntést elérni ezen a téren, akkor el is mondtuk, ugye, hogy ezt igazából egyfajta főpróbának tekintjük, mert hogy van egy együttműködési megállapodás a magyar frakció és a kormányzó pártok között, hogy parlamenti támogatást biztosítunk adott esetben, vagy viszont ennek az együttműködésnek a része az is, hogy a számunkra fontos törvénytervezeteket elfogadtassuk. A puding próbája az evés lesz. Most derül ki az, hogy mennyire gondolják komolyan a kormányzó párt honatjái ezt az együttműködést, a vezetői ennek a pártnak mennyire gondolják komolyan ezt az együttműködést, mennyire tudnak európaiak lenni, és mennyire tudnak felkészülni 100 évvel ugye a gyulafehérvári nagygyűlés után arra, hogy Románia tényleg a 21. században belépjen a civilizált európai országok sorába.
Én csak azt kérdezném meg a jövőt illetően, hogy ugyebár a magyar frakció tagjai kevesen vannak, tehát mindenképpen partnerekre lesz szükség ahhoz, hogy ezen módosító javaslatok átmenjenek és sikert érjenek el tekintetben. Az ellenzékre nem igazán lehet számítani, tudjuk azt, hogy milyen lépést követtek el azután, hogy megszavazták az egészségügybeli anyanyelvhasználatnak a törvénytervezetét. Tehát a jelenlegi parlamenti többségre kell alapozni, kik a partnereik, kikre számítanak a továbbiakban, és amúgy felvetődik annak is a kérdése, hogy eléggé lecseg a parlamenti többségnek a szekere, mert hogy a demokrata-liberális szövetségben komoly gondok vannak, jó része kivált eddig is, és kiválni készül a továbbiakban is, akik a konzervatív párt tagjai voltak korábban. Tehát mindenképpen eléggé labilis politikai, belpolitikai időszakban került terítékre ez a módosító javaslatcsomag. Milyen kilátások vannak?
Hát ami a labilitást illeti, én azért nem fogalmaznék ennyire meredeken. Vannak ugyan törésvonalak a kormányzó pártokon belül, ugye tulajdonképpen a szociáldemokrata párton belül is megfigyelhetőek különböző törésvonalak, időről időre felröppennek ilyen-olyan hírek, de még egyszer mondom, nem tartom szerencsésnek, hogy most ennyire előre szaladjunk. Egyelőre azt látni, hogy van egy kormányzó többség, és amikor törvénytervezetet kell átvinni, akkor ugye a parlamenti matematika az egy makacs dolog. Azokra tudunk számítani, akikkel többséget tudunk kialakítani adott kérdésekben. Látni kell azt is, hogy az ellenzék is, bár törésvonalakról beszélünk ugye a kormányzó pártok oldalán, az ellenzék is egy nagyon töredezett felületet, egy ilyen mozaikszerű képet mutat, és látni kell azt is, hogy ők is adott esetben, ugye, ha szabad ezt így mondanom, kimutatják a foguk fehérjét. Sok mindent megértem, én azért már a politikában, ugye korábban is, nem csak képviselőkoromban, és azért 27-28 éve követjük a román belpolitikát, de hát még engem is meglepett, amikor egyik nap egy hangú szavazattal átmegy egy törvény, és másnap a mellettem ülő, mert hát mellettem ülnek a PMP-s képviselők, a mellettünk levő padsorban hallom, hogy arról beszélgetnek, hogy most már csak 3 aláírás hiányzik ahhoz, hogy az alkotmánybírósághoz tudjanak fordulni. Először nem is értettem, hogy milyen kérdésben akarnak alkotmánybírósághoz fordulni. Úgyhogy mondom, még engem is meg tudtak ezzel lepni, tehát 24 óra alatt vagy 48 óra alatt, hogy lehet így megfordulni. Megnyugtató mindenképpen, bár sokszor mondjuk azt, hogy Románia távol áll még attól, hogy jogállamról beszéljünk, de megnyugtató azért az alkotmánybírósági döntés, tehát itt a napnál is világosabb, hogy ez egy olyan kérdés, amiben fel sem merül az alkotmány ellenesség.
Tegnap történt meg hivatalosan a törvény módosító javaslatcsomag iktatása, mikor kerülhet napirendre, és mennyiben áll fenn továbbra is az a kényes kérdés, miszerint ez a törvény módosító javaslatcsomag lesz a koalíciós partnerekkel való együttműködés szakító próbája?
Hát mi szeretnénk, ha minél előbb napirendre kerülnének ezek a kérdések, hogyha bekerülne a törvényhozási procedúrába, elkezdődne a szakbizottságok szintjén a vita erről a törvénytervezetről. Hát a legoptimistább forgatókönyv szerint még ebben az ülésszakban, tehát ami azt jelenti, hogy június végéig a képviselőházban jó lenne végére járni ennek a történetnek, és akkor átkerülhet a szenátus asztalára. De még egyszer mondom, naivak nem vagyunk, még egyszer mondom, hogy nagyon fontos, hogy ezeket a tehát a konkrét parlamenti vitát megelőzően olyan megállapodásokat tudjunk hát tető alá hozni, amelyek előre viszik ezt a kérdést, mert annak sok értelme nincs, hogy a plénumban pontról pontra ugye elkaszálják a módosító javaslatainkat, mert akkor azt gondolom, hogy hosszú időre megint csak jegelni kell ezt a kérdést. Nem lehet ugye naponta előállni ugyanezzel a módosítással. Tehát nagyon fontos, hogy ne szaladjunk fejjel a falnak, de még egyszer mondom, jó lenne, hogyha ebben a parlamenti ciklusban, tehát az ülésszak végéig, június végéig az érdemi munka a képviselőházban ennek a tervezetnek a kapcsán lezárulhatna.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Bíró Zsolt, Maros megyei parlamenti képviselő, a Magyar Polgári Párt elnöke. Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy ma délelőtt sajtótájékoztatót tartott. Egy másik kényes téma az immárom hónapok óta tartó római katolikus teológiai líceum kálváriája. Mire lehet számítani ezen tanintézmény jövőjét illetően, És mennyiben jelent az előrelépést a katolikus líceum jövőjét illetően, hogy hírek szerint pont egy hét múlva jövő szerdán Marosvásárhelyre látogat Vatikán bukaresti nagykövet?
Hát bízom benne, hogy ez egy pozitív fordulatot jelenthet majd. Bízom benne, hogy a tervezett megbeszélésre az érintett felek elmennek. Én azt gondolom, hogy egy ilyen látogatás alkalmával nem engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy kibújjanak, mert hát látjuk, hogy számtalan próbálkozás, egyeztetés, tárgyalás volt már nem fél éve, hanem az elmúlt egy évben lassan a katolikus iskola ügyében, és hát ugye szülőktől hallottam először ezt a szót, pingpongoznak velük, tehát tulajdonképpen a felelősség hárítása történik meg nagyon sok esetben. Örülök annak egyébként, hogy a városi tanácsi frakció szintjén, vagy frakciók szintjén, mert itt nagyon jó együttműködés van ugye a POL frakciójával, és másképp a tanácsi többséget nem is lehetne biztosítani, de ebben a kérdésben mindenképpen együttműködés van, és bízom benne, hogy a POL tanácsosai sem hátrálnak ki az ügy elől, és bízom benne, hogy az RMDS tanácsosai is tovább viszik ezt a kérdést. Elég nehezen indultak be, azért engedtessék meg nekem ennyit elmondani, és akkor már az alkalmat megragadva hadd fejezzem ki sajnálatomat is annak kapcsán, hogy például a Magyar Polgári Pártnak ugye nincs ott a Marosvásárhelyi Tanácsban a képviselője, de annak idején az RMDS városi vezetősége ezt másképp gondolta. Bízunk benne, hogy a jövőben ebben a kérdésben is sikerül majd sok mindent tisztáznunk. Tehát direkt rálátásunk a tanácsi frakciókban történő munkára, vagy a tanácsüléseken történő munkára nincsen, csak közvetett információim vannak erről, ugye. De mindenképpen a lényeg az, hogyha késve is, de belendült a csapat, és egységesen lépnek ebben a kérdésben. Ugye van most egy újabb tanácshatározat tervezett napirenden, ami teljesen más megközelítésben, más megvilágításban helyezi a kérdést. Én azt gondolom, hogy a lényeg az, hogy megoldás szülessen végre ebben a kérdésben, hiszen egyértelműen bebizonyosodott az elmúlt hónapok és az elmúlt évek, mert hát, hogy a katolikus iskola azért már régóta működik, ugye, tehát az elmúlt évek során egyértelműen bebizonyosodott az, hogy Marosvásárhelyen igény van erre az iskolára. Igény van a felekezeti oktatásra, ugye ott van a református kollégium, és igény van mellette egy római katolikus felekezeti iskolára is, és igény van azokra a magyar osztályokra, amelyeket a katolikus iskola vállal és visz, mert hogy a mai sajtótájékoztatón igazából a dolognak erről a vetületéről beszéltem leginkább, mert hogy sokat beszélünk a katolikus iskoláról, de van itt egy nagyon-nagyon lényeges kérdés, ugye, azáltal, hogy a beiskolázási tervből kimaradt a római katolikus iskola, vagy kimaradtak a római katolikus iskola cikluskezdő osztályai, ez azt is jelenti, hogy jelen állás szerint Marosvásárhelyen ugye három magyar osztályal kevesebb indul, például liceumban, és akkor persze bővíthetjük a kört, beszélhetünk a nulladik osztályról, beszélhetünk az ötödik osztályról, de itt a legélesebb és legégetőbb, hiszen el is kezdődtek a 9. osztályban a felvételik a mai napon, ugye már a képességvizsgák zajlanak azokban az iskolákban, ahol erre szükség van, gondolok itt sporttagozatra vagy művészeti iskolára, és néhány nap múlva gyakorlatilag már a tulajdonképpeni felvételi is zajlik, és ennek a pingpongozásnak és ennek a folyamatos felelősséghárításnak az eredménye az, hogy Marosvásárhelyen igazából ma tulajdonképpen még azt is megkérdőjelezhetjük, hogy milyen törvényes alapon iskolázzák be a többi iskolába a gyerekeket, de hadd most ne feszegessem ezt a részét. Pusztán arról a tényről beszéljek, hogy 3 magyar osztály nem indul a katolikus iskolában, akkor az azt jelenti, hogy 84-28-al számol általában a tanfelügyelőség. A magyar osztályban igazából 30-ig is felszokták nyomni a létszámot, mindig túl zsúfoltak a magyar osztályok, és mindjárt a számok tükrében bizonyítom is azt, hogy miért, de átlagosan 28-al számolnak ugye a tanfelügyelőség alkalmazottai, és 28-al szorozva 3 osztályt, az azt jelenti, hogy 84 magyar hellyel kevesebb van. Ezt nem pótolják sehol, nem jelenik meg sehol a beiskolázási tervben. De vessünk egy pillantást a Maros megyei beiskolázási tervre, és akkor látni fogjuk azt, hogy román tagozaton 3192, tehát közel 3200 helyet biztosítanak a 3060 végzős számára. Tehát mondjam úgy, hogy van bőven hely, van választási lehetőség, aki nem jut be ide, bejut oda, tehát sokkal, sokkal több a helyek száma, mint a végzősök száma. Ezzel szemben mi történik a magyar tagozaton? 1653 végzősnek csengetnek ki a 8. osztály végén néhány nap múlva, és jelen állás szerint 1400 hely van. Egyébként az eredeti beiskolázási terv is diszkriminatív volt, hiszen 1484 hely volt, ugye, hogyha a 3 katolikus osztályt hozzátesszük. Jelen állás szerint azt jelenti, hogy 253 helyel kevesebb van magyar tagozaton 9. osztályban, mint ahány ember végzi, ahány gyerek végzi, tanuló végzi a 8. osztályt. Olyan körülmények között tegyük hozzá, hogy a 10 osztály kötelező. Tehát gyakorlatilag 9. osztályban mindenkinek valahova be kell iratkozni. Hát látható, hogy a különbség hol van, és merre próbálják irányítani ugye a tanulókat. Én most azt se tagadom, hogy van egy minimális lemorzsolódás. Lesznek olyan gyerekek, bár kötelező ugye a 10 osztály, akik nem fogják folytatni, de a 253-as szám egy óriási szám az 1400-hoz viszonyítva. Itt az közel 15-20%, hogy
hagyjuk a matematikát.
Hagyjuk a matematikát. 253 magyar gyereknek nincs lehetősége magyar tagozaton tanulni. Kérdés az, hogy mit tesz a Maros megyei tanfelügyelőség ebben a kérdésben? A kérdés az, hogy mit tesz Maros megye főtanfelügyelő helyettese, aki a magyar oktatásért felel. De egyébként és a mai sajtótájékoztatón erről beszéltem, kérdésben fordultam, írásbeli kérdéssel fordultam Pavel Nasztászi tanügyminiszterhez is, ugye, csak azért futottam elébe, és említettem mindenképpen a tanfelügyelőség felelősségét, hogy nehogy megint egyfajta felelősséghárítás és labdázás kezdődjön Bukarest és Marosvásárhely között, ugye, mert nem szeretném, hogyha a miniszter úrtól azt a választ kapnám, hogy hát ez helyi kérdés, és a Maros megyeiek oldják meg, tehát a felelősséget akinek vállalni kell ebben a kérdésben.
Itt most... Ha lesz, kedves, és ne haragudjon, hogy szabálva vágok. Több ízben egyeztettek a tanügyminiszterrel. Nyitottságot mutatott. Ma ott tartunk, hogy a Római Katolikus Teológiai Líceum ügyében adminisztratív mulasztás történt. Nincs alapító okirata, idestova több mint 2 éve.
Most akkor én is a szavába vágok, szerkesztő úr, visszatérünk a katolikus iskola kérdéséhez. Én a Maros megyei beiskolázási számokról beszélek, és vegyük ki a kalapból a 84 helyet, amit a katolikus iskola fedne le. 1400 hely van jelen állás szerint, 1653 végzős diák számára, miközben 3060 román végzős számára 3192 helyet biztosítanak. Mi ez, hogyha nem diszkrimináció?
De ez nem a miközben, hanem helyileg kérik.
Igen, hát ezért indítottam a kérdést, a tanfelügyelőség oldaláról, ezért beszéltem az imént a főtanfelügyelő felelősségéről, ezért beszéltem azoknak a felelősségéről, akik a magyar oktatásért felelnek a tanfelügyelőségen, és miniszter urat pedig írásban kérdeztem, mert hogy a politikai mozgásterünk ugye bizonyos szinten korlátozott, de hát én a beiktatásakor miniszter úrnak már feltettem a kérdést. Aztán interpelláltam a parlamentben, politikai nyilatkozat volt a parlamentben ebben a kérdésben. Most írásban szólítottam meg miniszter urat, az írásban történt interpellációra köteles írásban válaszolni, és azt kérdeztem tőle, hogy hogyan látja ő ebben a kérdésben a megoldást, és ha igen, ha Maros megyében vannak felelősök, akkor a felelősöket meg kell találni, olyan vezetőség kell legyen a Maros megyei tanfelügyelőségnek, aki nem követi el ezeket a hibákat. A tanügyi törvény világosan fogalmaz, az alkotmány világosan fogalmaz. Én azt gondolom, hogy mi gyakorlatilag csak azt, vagy azt vetettem fel, és azt kérjük, és a szülők ezt szeretnék, hogy a gyerekeiknek lehetőségük legyen anyanyelven tanulni.
Teljes mértékben egyetértek.
És akkor innen most már visszatérhetünk a katolikus iskolához, hogy ott adminisztratív vétség történt, hogy ezt miért nem lehet korrigálni, hogy ebben a kérdésben a tanügyminisztérium megpróbál hárítani, és azt mondja, hogy ez helyi ügy, így van, helyi ügy, megkérdezzük akkor megint csak a Maros megyei oktatásért felelősöket, és elvonatkoztatunk most attól, hogy a tanácsban milyen adminisztratív hiba történt. A Római Katolikus Iskola jelen állás szerint létezik. Abban diákok járnak, költségvetése van, tanárok vannak, akik megtartják az óráikat, és fizetést vesznek fel. Van egy megbízott igazgatója ennek az intézménynek, tehát ez az intézmény létezik. Olyan nincsen, hogy a 10. osztály törvényes, és a most induló 9. osztály nem törvényes. Tehát addig, ameddig jogerős végzés nincs ebben a kérdésben, addig azt gondolom, hogy a tanfelügyelőségnek kutya kötelessége lett volna azt a 3 osztályt is meghirdetni, és nem lett volna szabad neki megtiltani a beiratkozást. Meg kell várni, hogy a bíróság végezze a dolgát, tisztelt bíróság meghozza majd a döntését, és ahhoz kell majd viszonyulni. Egyébként ugye ezért jó ötlet az új iskola alapítása, én személyes véleményem is ez, ugye ezt korábban is felvetettük, voltak ott különböző politikai ellenérvek, hogy miért ne, miért maradjunk a régi nyomvonalban, de mondom még egyszer, itt egy közösségi igény van, és ennek a közösségi igénynek érvényt kell szerezni. Románia alkotmánya szavatolja az anyanyelven történő oktatást, Románia alkotmánya szavatolja a vallásszabadságot. A kormányprogramban egyébként benne van a felekezeti iskola hálózat bővítése, a vallási, tehát a felekezetekről szóló fejezetben, ugyan nem a tanügyi fejezetben, de szerepel ez a kérdés, akkor egy római katolikus iskolának Marosvásárhelyen helye van, és létjogosultsága van, mint a mellékelt ábra mutatja, mint az elmúlt néhány esztendő mutatja, mint az a kérdés is, hogy a Vatikán nagykövete Marosvásárhelyre látogat, ezt ékesen bizonyítja. Tehát ezt meg kell oldani, hogy az adminisztratív kérdést hogy oldják meg, az legyen azoknak a dolga, akik ezt meg kell tegyék. Én most a oktatási szakbizottság tagjaként arra vagyok kíváncsi, hogy Marosvásárhelyen miért sérül a magyar végzős diákoknak a joga, miért sérül 253 gyereknek a joga ahhoz, hogy anyanyelven tanulhasson tovább. Erre a kérdésre válom a választ miniszter úrtól, tanfelügyelő úrtól és főtanfelügyelő helyettes asszonytól.
Én meg öntől kérdezem azt, ez, amit ön felvetett, ez teljesen rendben van, és erre feltétlenül választ kell kapjon. De az én kérdésem az, hogy egy helyi adminisztratív vétség kiküszöbölhető-e, megoldható-e egy magasabb, akár oktatási szakbizottsági szinten a törvényhozásban?
Hát mivel a hatalmi ágak szétválasztása az világos, ugye nincs erre kompetenciája a szakbizottságnak. Törvényalkotásnak igen, lehet olyan törvényeket hozni, hogy ilyen esetben mi a teendő? Mert mi történik, hogyha gyakorlatilag itt marad egy város iskolahálózat nélkül? Marosvásárhelyről, most cinikus akarok lenni, akkor engedje meg, hogy ugye Marosvásárhelyről el szokták mondani azt, hogy a Marosvásárhelyen a vasútállomás Segesváron van, és a repülőtér Kolozsváron. Kérdem én, hogy hol lesznek a marosvásárhelyi iskolák?
Besztenző.
Tehát nem, ott is elbukott a magyar iskola alapítása. Tehát ugye ennyit a helyi autonómia kérdéséről, és most tényleg nagyon kényes vizekre evesztünk, mert hogy van egy kicsi autonómiánk, van egyfajta decentralizáció a tanügyben, és akkor gyakorlatilag oda jutunk, hogy el tudják gáncsolni ezeket a kérdéseket helyi szinten. Ugye ezért mondtam, 2015-ösre visszatérve, ha egy zárójelet megenged, hogy nagyon fontos az, hogy garanciális elemek kerüljenek a törvénybe, pontosan az ilyen esetek kiküszöbölésére. Mert elítéljük, és felháborító ugye az, ami a Székely Mikó kollégium esetében történt, de Sepsiszentgyörgyön a magyar gyerekek még magyar iskolába tudnak menni. Marosvásárhelyen, ha elkasszálják a római katolikus iskola három magyar osztályát, akkor úgy tűnik a számukból, legalábbis ez világlik ki, akkor kénytelenek lesznek gyerekek román tagozatot választani, holott a szülők, ugye, mert hogy felismérték ezeket, amikor a beiskolázási számokat nyilvánosságra hozza a tanfelügyelőség, azt megelőzően történik egy felmérés. Nekik is vannak adataik, nekünk is vannak adataink, a szülők ugye megkeresnek, elmondják, és nem passzolnak, nem üti a szél a hosszát, ahogy egyszerűen mondanák a vásárban.
A remény hal meg utoljára, ez közhely, tudom, de az a véletlen egybeesés, vagy szándékos egybeesés, ahogy óhatja, úgy fogalmazhatunk, hogy Vatikán nagykövete a pünkösdi ünnep küszöbén látogat Marosvásárhelyre, talán összevonva reményt adhat arra, hogy tényleg a Római Katolikus Teológiai Líceum ügye megoldódik.
Úgy legyen, és bízunk benne, hogy az új tanácsi határozat értelmében, ha kell, akkor új iskola legyen, de ne felejtsük el, hogy az 2018 szeptemberétől kezdhetné a leghamarabb működését, és vannak olyan diákok, mégpedig 1653-an, akik ebben az esztendőben végzik a 8. osztályt. És az ő sorsukról is gondoskodni kell.
Akik a 2017-2018-as tanévben végzősek lennének, 12. osztályosok a Római Katolikus Teológiai Líceumban, az ő sorsukkal mi lesz?
Hát most jelenállás szerint ugye a tanfelügyelet, ezért mondtam, hogy kettős mércével mérnek, mert a 10. osztályokat nem bántották, a 10., 11., 12. osztályokat nem bántották, ezek működnek, ezek az osztályok. Tehát ezen logika szerint ugye azt is mondhatnám, hogy arra játszanak, de hát most elnézést, nem akarok itt megelőlegezni, vagy nem akarok senkit sem, mondjam úgy, hogy vádolni, de a képlet nagyon világos. Tehát itt, hogyha ezek az osztályok kimennek, nincs beiskolázás, megszűnik a Római Katolikus Iskola, okafogyottá válik. Ugye a szülőket megpróbáljuk eltántorítani, megfélemlíteni, mert itt hosszasan nem lenne elég két műsor, hogy arról beszéljünk, hogy tulajdonképpen milyen módszereket vetnek még be itt ennek a farvizén, vagy mellékvizén ennek a történetnek. Én azt gondolom, hogy erről most itt jelenleg fölösleges is beszélnünk, hiszen sokat beszéltünk már erről a kérdésről korábbi adásokban. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, mert hogy meg kell oldani. Egyébként csak egy zárójel ennek a kérdésnek a kapcsán. Éppen most az adás időnk alatt zajlik Sepsiszentgyörgyön az Emberi Jogi Bizottság magyar ügyekkel foglalkozó albizottságának a kihelyezett ülése, ahol most délután 5 órától a civil szervezetek vezetőivel találkoznak a szakbizottság tagjai. Kulcsár Terza József kollégám ott van ezen a megbeszélésen, hiszen ő az albizottság elnöke, és erre a megbeszélésre meghívást kaptak a civilek a katolikus iskoláért mozgalom képviselői is. Csiki Csengele ott van a beszélgetésen, tehát ott is terítéken van ez. Minden fórumot ki kell használni, minden lehetőséget meg kell ragadni. Ilyen volt ugye az elmúlt hétvégén lezajlott FUEN kongresszus is, ahol mondjam úgy, hogy nemzetközi szintre emeltük, vittük ezt a kérdést, de hát ez már korábban megkapta a nemzetközi nyilvánosságot. De még egyszer mondom, minden fórumot meg kell ragadni, és ki kell használni, hogy ezt a kérdést tematizáljuk, azért, hogy pozitív megoldás felé tudjuk tolni.
Első lépés a jövő hónapi tanácsülés, ahol hivatalosan is napirenden fog szerepelni az új iskolaalapítási kezdeményezés. Én további hasznos munkát és az ügy megoldását kívánom önnek, a frakció többi tagjának és mindnyájunknak, hogy végre egy újabb kényes kérdés záruljon le. Tisztelt Bíró Zsolt, köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és mindenről tájékoztatta a tisztelt hallgatókat.
Én köszönöm a lehetőséget.